Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán biztonsági szolgálat műveleti egysége nagy hatótávolságú drónokkal újabb csapást mért a Gazprom Neftyehim Szavlavat nevű kőolajfeldolgozó létesítményére az oroszországi Baskírföldön 1400 kilométeres távolságot megtéve. A drónok becsapódásai következtében a gyár területén tűz ütött ki. A koronavírus járvány rávilágított, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető különböző geopolitikai szempontokkal, ideológiai megközelítésekkel, között a külgazdaság és külügyminiszter New Yorkban, ahol több kísérő rendezvényen is részt vesz az ENSZ közgyűlés keretében. Szijjártó Péter emlékeztetett, nem csak nyugati, hanem keleti irányból is vettünk vakcinákat, ezek segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudtuk végrehajtani. A tárcavezető érintette a vízgazdálkodás kérdését is, és figyelmeztetett, hogy sajnos manapság a víz is lehet konfliktusok forrása a világban, miközben az a megoldásoknak is lehetne a forrása. Az elmúlt években 1 milliárd eurónyi kötött segélyhitelprogramot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban, annak érdekében, hogy olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az egészséges életet, tudatta. Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légi közlekedési egyezményt ír alá, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban pedig aláhúzta, hogy az ország a felelősség teljes politikájával nagyon fontos szerepet tölt be a közel-keleti helyzet kezelésében, megelőzve a még súlyosabb válságot. 5 részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára még kedden. Hídvégi Balázs ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú többsávos adórendszer váltsa fel. Aztán kiderült a nemzeti konzultáció második kérdése, egyetérte ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, ezt is a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-ével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a két gyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. A kormány cselekvési tervet fogadott el a borágazat védelme érdekében az aranyszínű sárgaság elleni védekezés kapcsán, közölt az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a betegség jelenlétét a 19 vármegyéből 13-ban már igazolták, különösen Zalát és a Balaton környékét érinti. Emberre nem veszélyes, a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Döntés született arról is, hogy a hegybírók felhatalmazásával a fertőzött szőlőültetvényeket gyorsabban lehessen felszámolni. Több helyszínen is tüntettek a budapesti taxisok, 2 gyűlést jelentettek be a főváros területére, az 5. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére, a rendőrség mindkettőt előzetesen tudomásul vette. Emellett azonban több helyszínen is tartottak forgalomlassító akciót. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke szerint a főváros taxirendeleti módosítási javaslata a taxisok érdekeit nem szolgálja, és azt kívánják elérni, hogy a képviselők ezt ne fogadják el. Több taxis így a fővárosi közgyűlésen személyesen is megjelent. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta az MTI-nek Hankó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatási és kulturális tárcavezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az országos iskolakert fejlesztési programban, közölte a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a szállás.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig 2 éjszakás pihenést tervez. A szállásfoglaló portál elemzése szerint régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden 5. belföldi foglalás a térségbe szól. Észak-Olaszországban több folyó kilépett a medréből a heves esőzések nyomán, több településen térdig érő víz árasztott el az utcákat. A régióban földcsuszamlások is előfordultak, több vasútvonalon megszakadt a közlekedés, és a mentőszolgálatok helikoptereket vetettek be a bajba jutottak kimentésére. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég a folytatásban, előbb több felé, aztán napközben már csak keleten, észak-keleten hullik nagyobb eséllyel csapadék. Sok felé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Őszies időnk lesz, de ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekre is el kellene búcsúznunk a vénasszonyok nyarától. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mollár Mónika iparművészt ruhatervezővel, a női divatról, valamint a klasszikus darabok tervezési és elkészítési folyamatáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
A kedves női hallgatóink is ismerhetik azt az érzést, amikor meglátunk egy gyönyörű ruhakölteményt a kirakatban, vagy a magazin lapjain szembe jön velünk, de hogy hogyan is készülnek ezek a ruhadarabok, és mitől lesznek egyediek és nőiesek, hát többek között erről beszélgettünk a mai vendégemmel, szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és örülök ennek a beszélgetésnek, hogy ez így megtörténik. Remélem, hogy jól fogják érezni magukat ebbe a kis időbe, és sok jó tanácsot fogok tudni adni.
Hát akkor vágjunk is bele. Hogyan is vált hivatásoddá a ruhatervezés, és mikor kezdődött ez a te életedben?
Hát ez már gyerekkoromban, tehát mindig is érdekeltek a ruhák. Nagyon szerettem babázni, már a babáknak, a babáimnak vartam ruhákat, de főleg magamnak. Tehát már tizenévesen már nem mindig voltak olyan ötleteim, amit nem tudtam megvenni a boltba, amit szerettem volna, hogy kicsit másabb legyen, és akkor így elkezdtem így varogatni magam kedvére. Hát volt, mikor nem sikerült, de összességében véve mindig így tetszett, meg jó visszajelzéseket kaptam így a barátnőktől, akkor rendeltek tőlem ruhát, hogy nekik is jó lenne ilyen vagy olyan, és akkor így kezdtem el varni tulajdonképpen, vagyis a ruhákkal foglalkozni. És az Iparművészeti Egyetemen végeztem a ruhatervező szakot, textil és ruhatervező szakot. Ez Magyarországon végül is ez a legmagasabb szint, amit ebbe a szakmában lehet végezni. És így azóta is ezzel foglalkozom magánvállalkozóként. Eleinte úgy gondoltam, hogy elmegyek céghez, és mint tervező, és csak a tervezéssel fogok foglalkozni. De már annak idején se volt olyan a Magyarországnak a textil gyártása, hogy igazán meg tudjanak fizetni egy tervezőt. És úgy kezdődött amúgy ez az egész, hogy elmentem egy kisebb varodához, hogy én majd segítek nekik új modelleket kitalálni, meg átreformálni egy picit a kollekciót. Hát egy pár hónapig, egy szezonra terveztem egy új kollekciót nekik, megcsináltuk a mintadarabokat, ott ültem a varodába a szabásszal, a varónővel, végül is az egész munkafolyamatot én koordináltam le, és a végén mégse azt csinálták meg, tehát úgyis, tehát mint ami jellemző volt, hogy a tulaj felesége, ő döntött el, hogy mégse ez legyen, nem mertek beújítani, és akkor úgy döntöttem, hogy hát jó, hát ezt a folyamatot, ha én ezt végig tudtam itt most csinálni, ezt önállóan is meg fogom tudni oldani, és akkor így egy hónapra rá ki is váltottam a vállalkozói engedélyemet, és úgy kezdtem el a szakmába dolgozni.
Mindig is érezted magadban, hogy te önállóan ki tudsz teljesedni, és akkor ez lesz a te utad.
Lehet, hogy azért is jött, hogy ilyen kis önfejű vagyok, tehát ragaszkodom az elképzeléseimhez, és úgy éreztem, hogy ha magam irányítom a magam dolgait, akkor az inkább fognak közelíteni afelé, amit szeretnék.
Hogyan emlékszel vissza egyébként a vállalkozásod kezdetére? Hogyan indult az egész, amíg ezt fölépítetted?
Hát ha így visszagondolok, olyan gyorsan történtek a dolgok, hip-hop, és olyan, nem láttam semmilyen akadályt magam előtt, én, ahogy visszaemlékszem. Elkezdtem a vállalkozásomat, megvettem az első varrógépemet, fél évre rá már 2 emberrel dolgoztam, 3 év alatt 10 emberrel dolgoztam, de úgy, hogy minden bejött haszonból, új képek, fejlesztettem a vállalkozásomat, mondjuk rengeteget dolgoztam, de úgy érzem, hogy akkor olyan könnyen mentek a dolgok, és könnyen lehetett csinálni. Vagy csak bennem volt ez a lendület, és mindenképpen akartam, de nagyon jó visszagondolni rá, hogy ezt, ahogy akkor dolgoztam.
És hány éve is tart ez pontosan? Hány éve kezdted?
Már közel a 30 évhez.
És ez alatt az időszak alatt azért milliónyi terv született. Beszéljünk egy kicsit a tervezési folyamatról, magáról, a kulisszatitkokról. Hogyan születik nálad egy ötlet?
Ez mindig is attól függ, hogy mihez tervezünk. Tehát egész másabb volt, mikor a bolton volt, és a szezonális kollekciókat kellett megtervezni. Akkor mindig az volt a szempont, hogy divathoz illeszkedjen, a trendhez, de viszont a vevőkörömhöz is, az ő ízléséhez, és a kettőt kellett összekombinálni. Amikor egyedi tervezés van, akkor viszont csak az egyénnek az elképzelését kell összehangolnom az én szakmai tudásommal, hogy alkatilag, színileg, hogy neki mi lenne az előnyös, és úgy kezdem el megtervezni. Miután megbeszéljük ugye az egyéni tervezést, hogy mit szeretne, akkor az anyagot gondolom, hogy miből kellene ezt megoldani, de közben már tudom nagyjából, hogy milyen formát fogok majd neki tervezni, milyen színű anyagot kell neki keressek, és akkor így rakom össze. Ha kollekciót tervezek, akkor mindig az elsődleges szempont az aktuális trend, színek, meg anyagminőségek, és mikor elmegyek választani anyagokat, akkor ezek már fejben ott vannak, tehát automatikusan ezeket kezdem nézegetni, meg ugye itt az is közrejön, hogy az én ízlésemnek is ez megfeleljen. Mert ugye elég széles ez a divat skála, hogy mi fér bele, és ebből kezdem összerakni. Tehát már mikor meglátom az anyagot, sokszor az anyag adja az plusz ötletet ahhoz, ami már félig kialakulóban van a fejemben. Színek is, és akkor tulajdonképpen mikor elmegyek anyag beszerzése, hazafele útközben, már a fejemben már születnek az ötletek, és hogy még anyagból mit fogok csinálni, abból ezt fogom rátenni, vagy azt azzal kombinálom, ezt ezzel fogom összerakni, az lesz ilyen modell, az olyan, és akkor sokszor már nincs is idő. Tehát annak idején, mikor nagyon nagy gyorsasága kellett készíteni az új kollekciót, legtöbbször fejbe terveztem meg a ruhákat, mert jöttem a műhelybe, már kellett szabni, tehát akkor gyorsan leskicceltem a szabásznak, hogy mire gondoltam, még anyagból, még szabás minta, mit alakítunk rajta, és már ment is a mintadarab gyártás. Tehát ez a divat, ez egy ilyen gyors körforgalom. Sokszor valami lapon meg fejbe elgondolja az ember, hogy az úgy jó lesz, és mikor elkezdjük varni, mert mikor készül a mintadarab, én folyamatosan ott vagyok. A szabás mintákat, azokat mindig én készítettem régen is, meg most is, mert ugye az a váza a ruhának. És akkor az, mikor így a babára kerül és térbe, akkor adódnak olyan dolgok, hogy hát ez mégse pont úgy, ezen egy kicsit módosítunk, és ez egy akkora a játék és jó élmény ez a része, tehát maga a műhely része egy ruha elkészítésének, mikor így alkot készít, tehát kreáljuk meg azt a ruhát, hogy akkor mi hogy lesz rajta.
És milyen boldog pillanat lehet, amikor meglátod.
Igen, és ez a várakozás öröme, hogy na, kész lesz, tegyük babára, hogy néz ki, nézzük meg, és akkor így ilyen jó érzés, hogy na, olyan lett, amilyet elképzeltem.
Nálad főként menyecske ruhákat láthatunk, hogy most itt vagyunk a szalonban, illetve a műhelyedben, de egyébként milyen ruhákat tervezel?
Én az sok év alatt általánosságban a ruháimra az volt a jellemző, hogy nagyon finom, nőies, karcsúsított vonalvezetésű ruhák voltak. Mindig szerettem a szép anyagokat, a szép csipkét. A csipke az egy ilyen szívem csücske, és azt mindig szerettem használni nagyobb, kisebb mennyiségben így a ruhákon, de főleg a alkalmi jellegű ruhákat terveztem mindig. Nálam a hétköznapi ruha is olyan volt, hogy sokan azt mondták, hogy ez alkalmi. Azért, mert nőiesek voltak mindig a ruhák, finom karcsúsított vonalvezetéssel, és ez úgy végig kísért. Valószínű, hogy azért is maradtam most a menyecske ruha a témánál, mert az is egy nagyon nőies ruha a típus, amikor végül is a lányból asszony lesz, és akkor szépen ki kell emelni a formáit, a vonalvezetését, nőiesre kell csinálni.
És akkor mondhatjuk, hogy ez a te védjegyed, vagy hogy ez a te ruháinak a különlegessége, hogy egy klasszikus vonalvezetés, egy elegancia, ami mindenhol tükröződik a te terveidben?
Igen, azt annak idején is, mikor a boltnak, tehát a eladásra készültek a ruhák, Magyarországon elég sok városba, tehát annak idején vagy 9-10 ilyen nagyobb városba szállítottunk ruhákat, és voltak törzsvásárlók más városba, nem ott, ahol én készítettük, és így visszajelzik, hogy hát az a vagy fellépésnél, és akkor így, hát az a Mallár Mónika ruha, tehát meg lehetett ismerni. Tehát voltak olyan elemek, díszítő elemek, vagy amit én nekem nem volt olyan feltűnő, de egy külső szemmel azt meg lehetett jól különböztetni a többi ruhától.
Az előbb említetted a csipkét. Mondhatjuk, hogy ez például egy nagyon nőies anyag?
Igen. Persze, a csipke az szerintem a legnőiesebb. Ugye, ha arra gondolunk, hogy a fehér nemű alapanyaga a csipke, és az erre az elég nőies ruhadarab, tehát szerintem igen. Azért is szeretem ezeket a menyecske ruhákat, mert itt is használok csipkét. Most az aktuális alkalmi ruhatrendből eltűnt a csipke. Tehát már vagy 3-4 éve nincs. Ezt nagyon lehet érezni az új anyag kínálatoknál, tehát hogy felváltott a fényes, a lurexes anyaga, a gyöngydíszítéses, egyszerű vonalvezetésű alkalmi ruhák. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Malár Mónika iparművész ruhatervezővel a női divatról, valamint a klasszikus darabok tervezési és elkészítési folyamatáról beszélgetünk.
Mit tudunk mondani egyébként, ha arról beszélünk, hogy mai trend, hogyan tudjuk ezeket bekategorizálni, vagy mit kell erről tudnunk?
A trend az minden évben változik, sőt, egy éven belül változik a szezonok szerint, hogy őszi-téli, de már most legutóbb már inkább két szezonra bomlik fel a divat trend. Van a tavasz nyár, az ősz-tél, tehát annyira nem szedik széjjel, hogy négy évszakra, és ezen belül a trendbe mindig hoznak minden szezonnak színeket. Vannak alapszínek, általában négy vagy öt főszín, és akkor azon kívül vannak a mellék divat színek, trend színek. Ehhez kapcsolódnak mindig formák meg anyagok. És ezekből, ahogy összerakják a divatházak, amúgy a nagy divatházak az új kollekciót, az lesz a divat.
Például a piros színre szoktuk azt mondani, hogy a legnőiesebb, és az valahogy ez egy örök szín, ugye? Okay. Van még ilyen szín, amit mindig föl tudjuk dobni, mindig tudjuk használni, és igazából mindig egy divatos szín.
Igen, ez mindig az alapszíneknél is megjelenik minden trend szakaszba, tehát itt általában mindig van egy szürke, meg van egy világos szín. Uh-huh. Ugye a szürkének is van nagyon sötétebb, meg grafitosabb árnyalata, meg a fehérnek is van árnyalata, mert nem a hideg fehér, van a tört fehér, a csontfehér, és ez a két szín, ez az alapszín úgy, mint a színekbe is a fehér-fekete, uh-huh. és ezután vannak a színek, tehát úgymond a árnyék meg a fény. Tehát minden ruhatárba kellene legyen úgymond egy kis fekete, uh-huh. csak nem biztos, hogy mindenkinek a tiszta fekete jó, azért jó, hogy kombinálva mondjuk egy fehérrel, mert van, akinek az arcához a fekete nem illik, uh-huh. de viszont ha van egy kis krém, vagy valami fent, akkor már mégis kis fekete ruha lesz, de mégis nem tiszta fekete. Uh-huh. Tehát szerintem az alkalmi, vagy tehát egy ruhatárban mindenképpen kellene egy nőnek a piros ruha mellé egy fekete vagy egy fehér is. És a fehérben nem feltétlenül az esküvői ruhát gondolom, mert uh-huh. ugye egy fehérhez lehet tenni egy piros övet is, vagy egy színes valami kiegészítőt, ugyanúgy a feketéhez is, és az nagyon elegáns. De lehet ugyanúgy az arany, vagy az ezüst, tehát ezek is semleges színek, amik az öltözékbe visszafozgottak, és elegánsak tudnak lenni.
És az is igaz, ugye, hogy a kevesebb mindig több.
Igen, én is ennek vagyok a híve, tehát én nem szeretem a túlzott tisztítéseket, meg hogy sok mindent aggassunk magunkra, mert akkor egyik kioltja a másikat. Tehát mindig el kell dönteni, hogy mit akarunk kiemelni magunkon, és arra kell felépíteni az öltözéket.
Akik hozzád fordulnak, hoznak a fejükben valami tervet, és te azt formálod, kiegészíted. Hogyan alakul ez, amikor különleges ruhát kell megtervezned? Mm. Volt-e ilyen egyáltalán?
Igen, régebben nagyon sok terveztem így, hogy egyedi elképzelést átformálva, tehát egyénre szólóan tervezést. Már most ezt nem csinálom, most már mm. csak a saját kollekciómat tervezem a menyecske ruhába, de ha egyénileg terveztem, akkor mindig, tehát mindenki úgy jött, hogy volt egy elképzelése, ami az álom ruha, úgymond a számára, azt megnéztem, és akkor utána én elmondtam a véleményemet, hogy szerintem alkatilag miért nem jó ez a része annak a ruhának, vagy az a része, a színben miért lenne jó ez, vagy az, tehát mindig átbeszéltük. Mm-hmm. Próbáltam meghagyni azokat a dolgokat, ami a megrendelőnek tetszett, vagy amit feltétlenül szeretett volna. És akkor így raktam össze a ruhát, lerajzoltam az én elképzelésem szerint, hogy nézne ki, és akkor anyagokat összeválogattam hozzá, és akkor utána találkoztunk az első ruhapróbán.
Milyen érzés egyébként meglátni először a tervedet egy hölgyen, és látni a boldogságát, mondjuk, amikor a te ruhádat viseli?
Ez nagyon jó, meg a visszajelzések, mikor írják így üzenetbe, vagy ha mondjuk én most az utóbbi időben a menyeske ruhával tapasztalom azt, visszahozzák, és hogy Hát, hogy nagyon mindenkinek nagyon tetszett, és hogy milyen jól érezte benne magát, és hogy nagyon szuper. Ezek nagyon jó érzések.
Ugye időről időre változik a divat, mondjuk most ezen az éven. Mik azok, amik visszaköszöntek akár régről?
Ugye nagyon jellemző ez a nagyon bőszárú nadrág.
Igen,
újra. Ez egy annyira új ruhaforma, ami évekig nem volt a ruhatárunkban, mert nagyon sokáig csak szűk-szűk-szűk szárú nadrág, vagy picit egyenes szárú. Mindegy, hogy jó állt-e valakinek a szűk szárú, akkor is azt vette. Na most átbillentünk a másik oldalra, most a bő szárú nadrág van, és ez az írdatlan bő, hogy alul fél méter széles a lábszál. Ez is visszajön, jött, volt már ilyen bőszárú nadrág a divatban, tehát valahol a ruhaforma elemek mindig valamilyen más összeállításba, más anyaghasználattal vissza, ilyen kör, mintha körforgása lenne. Az első világháború óta azért, mert előtte, hát végül is, ha azt ha belegondolunk, azért merítünk mi elemet a reneszánszból is, akár hogyha úgy van. De ez a 20. század embere, tehát a 20. századot, ha nézzük, itt ilyen 20-30 évenként így visszapörögnek formák és anyagok. Csak kicsit modernebb változatban, ha anyagokra gondolunk, ugyanaz a színvilág, vagy mintavilág kicsit átdolgozva, vagy a brokátokat is, ha nézzük. Most megint az alkalmiba jönnek a brokátos anyagok, tehát azért nincs a csipke. És csak más a technológia, a más anyaghasználat, de tulajdonképpen ugyanaz, csak finomabb lehet egy kicsit a kidolgozás, mert már jobb képek vannak.
Nem nehéz így teljesen újat, megint egyedit alkotni? Mindig az jut az eszembe, hogy annyira nehéz néha egy teljesen egyedi ötlettel előállni, mert már szinte mindenki van próbálva, vagy picit másképp, de ott van már.
Igen, tehát nehéz újat kitalálni. Én ezt úgy látom a magamon, meg nekem az én stílusomon, hogy ez attól lesz más, mint a többi, hogy beleviszem a saját énemet, és az csak én vagyok. Tehát vannak az aktuális trendek, színek, anyagok, a formák, amit a nagy divatházak hoznak, és akkor ebből én azt veszem ki, ami számomra érdekes, és ahhoz hozzáadom a saját ízlésemet, és ettől lesz olyan, ami az enyém.
Honnan tájékozódsz?
Az internet az már most mindent közvetít nagyon egyszerű módon, nem mint ezelőtt 30 évvel, hogy elmentünk Olaszországba vagy Párizsba divatkiállításra, és ott megvettük a jó drága magazinokat, hogy itthon is tudjunk nézni valamit, még ha hazajöttünk. Most azért ugye az interneten a rögtön, tehát például most ősszel már a jövő évi tavaszi divatbemutatók mennek, tehát már most meg lehet nézni, kikeresve konkrétan tervező vagy divatháznak a bemutatóját, és akkor ott meg tudjuk nézni a kollekciót.
Voltál ilyen egyébként, ami ilyen nagyon különleges élmény volt számodra, ilyen külföldi divat héten?
Én tanítottam 18 évig Debrecenben egy divatiskolába, a tervezési feladatokat, meg a vizsgára én készítettem fel a diákokat, és ezért mindig szerveztünk szakmai utakat. Általában a nagy bemutatók mindig január-februárban vannak, akkor vannak a divathetek, és akkor Párizsba elmentünk többször kiállításra, Rómába, de akkor összekötöttük a divatbemutatókkal, de nagy divatházaknak a bemutatójára is be tudtunk menni. Előre persze meg kellett egyeztetni, hogy kik vagyunk, meg hogy de Londonba is, tehát, de végül is ezek a nagyvárosok, Milánó,
igen,
volt ilyen esemény, és meg tudtuk szervezni, akkor a diákokat is vittük meg amúgy is, tehát ez így jó program volt.
Interjún kívül mondtad, hogy jelenleg egyedül dolgozol, és hogy korábban voltak munkatársaid, illetve kolléganők, akikkel együtt készítettétek a ruhákat. Mennyivel könnyebb vagy nehezebb most az életedben, hogy nincsenek körülötted a kollégák?
Én most ezt élvezem így, hogy csak magamra kell figyelnem. A magam nyugalmába tervezem és találom ki a ruhákat. Már nem törekszem a mennyiségre, tehát hogy a termelésre. Tehát mert amikor az ember boltoknak gyárt, vagy saját magán a boltjának, akkor ott van egy ilyen rugó, vagy ilyen motor, ami hajt. És ott muszáj, tehát most, ha jön a nyár, muszáj kész legyen a nyári kollekciónak, tehát azt szeptemberben nem adhatom el. Tehát ott mindig volt egy ilyen hajtás, hogy kész legyen csinálni, és most kell, mert lemegy a szezon, sőt, szezon előtt már készen legyünk, és akkor ez most ezt így élvezem, hogy magam vagyok. Az esküvői szezon ugye az nem bomlik ennyire le, hogy ősz, tavasz, nyár, hanem egy év, egy szezon, ami elkezdődik januártól, és tart így szeptember végéig, és itt elég, hogyha előző évből szállítom az új modelleket, meg a régit, hogy miből tudnak majd választani a mennyasszonyok, és ez egy olyan kis nyugodtabb rákészülős, igen. Tehát már most ugye már megvettem a jövő évi kollekcióhoz, az új modellekhez az anyagokat, már alig várom, hogy lemenjen a szezon és tudjak azzal foglalkozni, de fejben már egy csomót kitaláltam, hogy melyikből mit fogok készíteni, és ez ilyen kicsit ilyen hosszasabb, jobban át tudom gondolni, hogy mit fogok majd készíteni, vagy hogy fogom összerakni az anyagokat.
Hát én biztos vagyok abban, hogy a jövőben is nagyon-nagyon szép tervek fognak születni, és köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mallár Mónika iparművész ruhatervezővel a női divatról, valamint a klasszikus darabok tervezési és elkészítési folyamatáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Somodi János kanonok mesél életéről, hivatásáról, Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Már verpelyétől is vittem a híveket Zarándok útra, nem csak magyar, hanem külföldre is mentünk, Ausztriába is mentünk, Máriacerbe. A horton meg már teljesen ugye ráálltam, hogy a híveket többfelé is elvigyem. Máriacerbe is elmentünk jó párszor, Magyarországon az összes búcsújáróhelyre elmentünk, aztán a környező helyekre is, Lengyelországba, Csehszlovákiába, de voltunk Szlovákiába is, sokfelé voltunk. Rómába a híveket háromszor vittem el, Párizsba is voltunk, szóval sokfelé elvittem a híveket.
Kanonok atya számára mit jelentenek az arándoklatok?
Hát azok nagyon közösségépítés szempontjából a lehető legjobb. Lehet, akkor közel vagyok a hívekhöz, meg ők is ugye a papal közel vannak. És oda aztán jöhetett mindenki, nem kérdeztem meg, hogy ki járt templomba, ki nem. Volt a polgármester, hát őt is hívtam. Ő nagyon jó ember volt, sokat segített, de nem volt vallásra, azt mondta, sajnos őt nem tanították a vallásra. De jött Máriacerbe. És akkor imádkoztunk, és azt mondtam a híveknek, hogy jött a polgármester úr, de figyeljék, meg ha visszafelé jövünk, már polgármester úr is rózsafűzért fog mondani. Hát azt mondták, olyan nincs. Jöttünk visszafelé, és akkor beszéltem a hívekkel a buszba, felmutattam a rózsafűzért. Na, mondom, polgármester úr, mi ez? Azt mondja, rózsafűzért. Úgy, ahogy megmondtam, hogy rózsafűzért fog mondani.
Kanonok atya, sok mindenről beszéltünk, két fontos dolog úgy gondolom, hogy kimaradt. Biztos vagyok benne, hogy több is, de én kettőt még megemlítenék. Az egyik az egyházmegyei zsinat kérdőívének a kidolgozásában is, ha jól tudom, ha jók az információim,
igen,
akkor
igen,
segített meg a sematizmus kidolgozásában.
Igen, egyszer a sematizmusban, igen. A zöld színűt ketten állítottuk össze, káplánom volt, most hirtelen nem teszem be a neve, azt hiszem már nem él. Én az egyházközségeknek az adatait írtam, ő pedig a személyi adatokat írta.
És az egyházmegyei zsinat kérdőíve, mire kellett figyelni? Milyen területeket
érintett? Hát sajnos nem kaptam hozzá elég eligazítás, hogy mi kell, és akkor én magam átgondoltam, hogy miről is van szó egy egyházközségből, és összeállítottam, és úgy néz ki, hogy az egész jó összejött. Ez sok oldalas volt, és akkor kérdés, hogy szóval mindenre kiterjedő kérdések voltak.
Mindenre kiterjedő szó volt itt ifjúságpasztorációról, katekézisről, katolikus nevelés oktatás kérdéséről, liturgiával kapcsolatos dolgokról, szentelményekről, szentségekről.
Biztos, hogy szó, én annyira már nem emlékszem rá, hát 100 kérdés is volt, hogy mi volt bennem, mi nem, de érsek úr is meg volt vele elégedve. És az első ilyen szemle ugye nálam volt Berpeléten. Pont érsek úrnak, Szerik érsek úrnak a születésnapján. Március elején volt valami születésnapja, adtunk is neki egy tortát, azzal köszöntöttük őt. Na most a kirándulás, tehát nagyon jók voltak ezek a zarándokutak. Hát később már kapcsolatban voltam egy zarándokutat szervezővel, miskolciakkal, még jobban sikerült az egész dolog, úgyhogy velük nagyik magam. De én nagyon sok helyre voltam a hívekkel.
Ebben biztos vagyok, hogy azért az ilyen zarándoklatok, azok nagyon maradandó emléket tudnak adni az embernek, és igen, esetleg egy életet is befolyásolóvá válhatnak.
És hogyha Ausztriába mentünk, Máriacerbe sokszor elmentünk, akkor megismerkedtünk ott Kőszegen a Csikacsáda vezetőjével, annak ugye szállodája meg mindene volt, és ott szálltunk meg. Hát ő nagyon-nagyon kedvesen fogadott bennünket, azóta is voltam nála, hát mindig emlékezett, és sokszor voltunk, és nagyon jó ellátott bennünket, mindenki meg volt elégedve, és ott mindig rendeztünk egy, hát mondanám ezt, hogy ilyen nótás mulatós estét, sőt legutóbb ott ünnepeltük azokat, akik házassági évfordulót tartottak abba az évbe, persze megtartottuk otthon a templomba is, de ott is megtartottuk, pezsgőt bontottunk, oda nagyon-nagyon szerettek járni a hívek. Nem csak az italért, hanem ott, hogy este egy nótázás volt, vittünk zenész is magunkkal, úgyhogy egész-egész jó volt.
Van még néhány kérdésem, kanonok atya. Az egyik az, hogy ha már itt a kérdőívet én megemlítettem, csak nem mondtam végig, hogy az egyházmegyei zsinat kérdőívei között szerepelt olyan, hogy az egyház jelenléte a társadalomban volt egy ilyen része is ennek. Kanonok atya, most így 90 évesen, és egy picit így visszatekintve a szolgálati éveire, a szolgálati helyeire, meg a mostani gondolataira is kíváncsi vagyok, hogy az egyháznak hogyan lehet leginkább láthatóvá válni a társadalomban?
Ezt megtanultam fegyverneken. Fegyverneken, mikor oda kerültem, nagyon üldözték az egyházat, kevesen jártak. És azt mondta a plébánosom, hogy függetlenül attól, hogy mennyien járnak templomba, mindent megtartunk, még a szombatesti litániákat is, még a vasárnapi litániákat is, mindent pontosan megtartunk. És igaza volt. Nem azt mondom, hogy most fényesen működik fegyvernek, mert nincs is már plébános, de megmaradt le itt. Első dolog az, hogy mi papok ne húzódjunk vissza, hanem igenis tartsunk meg, amit csak lehet, függetlenül attól, hogy mennyien vannak. Most annyiból könnyebb, hogy vannak lelkipásztori kisegítők, vannak diákonusok is, igaz, minden papnak van egy csomó községe is, amit lehet, hogy megtartani. Szerintem még minden községben azért még úgy föltekintenek az egyházra. Még azért örülnek annak, hogy a községnek van papja. Még helyünk van a közösség, csak ezt építeni kell. Hát mikor oda kerültem, nem mint kisegítő, Szücsibe, ott is laktam egy évig, de azóta is járok oda. Ott kérem szépen, azt mondtam a híveknek, hogy bejárom az egész községet. Arra kértem október hónapban a híveket, hogy mindenki végezzen a szentolvasóból legalább egy tizedet, a szomszédjáért ajánlja föl, meg családjáért, és ha lehet, akkor idősebbek sétálva az utcán. Mondom, én is minden nap végig sétálok bizonyos utcákon, beosztottam, hogy hol, és én elvittem az egész uramfűzést. Bejártam az egész községet, és találkoztam olyanokkal, akik utcán voltak. De mondtam, el lehet mondani, amikor reggel megy munkába, megy a buszig, el lehet egy tizedet mondani, a szomszédért. És hát beosztottam a községet, az utcákat csoportokra, és adventben 4 vasárnapon, hogy most ebbe az utcába lakók érőszt, ami sem most a másikba, és így úgy. Nem azt mondom, hogy tömegesen jöttek, de jöttek. Tehát foglalkozni kell a hívekkel. Foglalkozni. Most nem elég az, hogy irodába majd bejön, akinek valami gondja, baja van. Most utána kell menni. És beszélni velük. És utcán kell lenni. Meg minden rendezvényen, amelyik olyan, hogy na, papnak is illik ott lenni, el kell menni.
Ez egy nagy feladat minden generáció számára, úgy gondolom, de ezt, hogy a hívek után kell menni, igazából 2011-ben nyugállományba helyezték kanonokatyát, de ezt a mai napig megteszi, hiszen Ecséden, Apcon, Rózsaszentmártonban, melyik a negyedik település?
Szücsi.
Szücsiben, igen, ahogy említette is, igen. Szücsi rendszeresen mutat be szentmisét, és igen. Segít az ottani
lelkipásztor. Na most előtte én ugye Pestre kerültem, akkor belefáradtam mindenbe, és akkor kért, hogy maradjak még. Hát annyira belefáradtam, nekem Pesten volt egy örökölt lakásom, 89-ben örököltem, és a családból, akik fiatalok tanultak, azok mind egyetemre jártak, mind ott laktak, meg minden, és én feljártam oda, gyakran fölmentem, vasárnap délután 7-ből már jöttem is vissza, és ha volt, milyen jó lesz nekem majd Pesten. Rájöttem, hogy falusi embernek nem jó. Hát a Mátyás templomba hívtak hétköznapi misemondásra. Hát voltam is, de nekem Mátyás templom az nagyon városi volt, meg azt nem annyira szerettem, és meghívtak engem Budaörsre. Hát, az egy csodálatos hely volt. 4 misét mondtunk egy vasárnap, dugig volt mindig a templom, és rengeteget kellett gyóntatni, hál' Istennek. Nagyon szerettem oda járni. 3,5 évig jártam oda, aztán kaptak káplánt, és akkor már oda nem kellettem. Akkor elkerültem onnan Nógrádba, Palotási plébániára, illetve Bujáki plébániához tartozott. Ott is volt 4 község, illetve volt egy 5. is, de az már nem annyira jelentés volt. Ott voltam majdnem 5 évig. Aztán onnan, hát belefáradtam, és azt mondtam, elmegyek én most már 80-on felül voltam, elmegyek én papi otthonba. Elmentem a székesfehérvári papi otthonba. Nagyon jó volt. Nővérek, segítők, azok tényleg mindent megtettek a papokért. 14-en voltunk papok, de 100 személyes volt az otthon, civilek voltak, férfi civilek voltak. Úgyhogy nagyon elláttak bennünket. Nagyon jó szobám volt minden. Hát ott is állandóan várost jártam, szétnéztem minden. De nem bírtam, mégis egy bezártság volt. Bejelenteni, hogy most elmegyek, mikor jövök. Hát ugye ezt kellett, ugye?
Igen. Mégis,
ugye. Hát eljöttem onnan. És akkor meghívtak engem Pusztazámorba. Pusztazámor, az Pest 28 kilométerre van. Egy nagyon szép kis község. Hát katolikus lenne, de nem nagyon gyakorolták a vallásukat. Ott van egy szép remete templom, fent a hegyen, temetőbe, valamikor remeték éltek ott, és nagyon szépen felújították a templomot, de a plébániához is építettek egy kápolnát, ott voltam is. 8 hónapig voltam ott, nagyon jó volt, nagyon szerettem, én mindent is szerettem egyébként lenni, de ott is különösen szerettem lenni, de aztán megszűnt, a plébános úr azt mondta, hogy el tudja ő egyedül is látni, hát így ellátta egyedül. Akkor hívott meg engem az egységi plébános úr, a Barga József atya, hogy jöjjek segíteni. Hát egy darabig ott is laktam Szücsibe, és onnan láttam el, minden vasárnap 2 misét mondtam, most is minden vasárnap 2 misét mondok, de most már itt lakom, mégiscsak, mert rokonaim vannak itt a községben, testvérem is itt van, és más rokonok is látogatnak, ellátnak minden. Ide a kántúr lejön értem, elvisz vasárnap is, akkor József atya pedig hazahoz engem. Ebéd után, mert úgyis megy az édesanyához Mezőkövesdre, és akkor haza. Ezt így csináljuk, és hát én most meg vagyok ezzel is elégedve.
Sok-sok mindenről beszélgettünk, áttekintettük az életútját kanonok atyának, de ha egy-két kedves emléket, akár viccesebb történetet ki kellene emelni, akkor melyeket osztanál most meg a nézőkkel?
Hát sokat kiemelhetnék, hát ugye a hívekkel való találkozás, egy ilyen kirándulás alkalmával, ugye nagyon sér történeteket elmondtam nekik, meg minden, örültem, nagyon jó. De a legjobb történet az volt, tehát nem tudom mennyire szabad itt elmondani, mikor Hortra kerültem, hát mindjárt a kezdetén ugye nem ismer az ember senkit sem. Jött egy házaspár a plébániára, valamit intéztek, elintézték, én mindenkit kiszoktam kísérni a kiskapuig, és ott elköszönni tőlük. Hát történetesen kikísértem őket, és láttam, hogy akkor felül jön egy nagyon jól öltözött, 40 év körüli hölgy, erős léptekkel, a vendégektől elköszöntem, és ott tiblá voltam, hogy még várjam, ne várjam. Mikor közelebb jött, rákérdeztem, hogy hozzám jön? Azt mondja, nem, már férjé vagyok.
Meg volt a válasz a hölgynek rögtön.
Meg volt a válasz. Hát ezt már nem mondtam, ki tudja hányszor, ez mindenkinek tetszett. Csak hozzátettem később, hogy jó, de mi lesz akkor, mikor jelentkezik, hogy özvegy vagyok?
Na, ez egy nagy kérdés.
Nem jelentkezett.
Nem jelentkezett.
Valószínűleg nem oda valósi volt. Mert nem jött, gondolkodtak ott az asszonyok, hát senki sem merte bevállalni, hogy ő volt az. Úgyhogy ez egy nagyon történet volt. Aztán van egy másik történet, tehát az lehet, hogy nem illik, ezt majd kitetszenek hagyni. Mégpedig azt kirándulásokon mindig elmeséltem. Gyerekkoromban, azaz mikor rendszerváltás volt, akkor az iskolában ilyen fejtágító összejöveteket rendeztek, nem a gyerekeknek, hanem a szülőknek. Én is elmentem egy párszor. És hát mondjuk nem pont akkor, amikor ez a történt, de tudom, hogy ment az egész. Hát általában ipari munkásokat küldtek onnan, oda Ózról, meg Miskolcról, tehát gyári munkásokat, akik ugye tartották a fejtágítást, meg minden, elmondták az embereknek még azt is, hogy kell a földet művelni, meg hát mi a jövő, meg minden. És ha az egyik előadó beszélt arról, hogy hát a gyerekek majd tovább tanulnak, egyetemet végeznek, minden, és hát milyen jó lesz az. Hát Pista bácsi nem nagyon értette, hogy mi az, és mikor vége volt, akkor kiment a katedrához, ugye nagy alázattal kalapját csavargatva, megkérdezte, hogy tessék már mondani, mi az az egyetem? Ránéz az ilyet, azt mondja, tudja mit? Az egyetem, ahol a marhából is embert csinálnak. Köszönöm szépen, hazamegy, és mondja a feleségének, Bari nénynek, hogy hallod, egyetem, mit mondtak ott? Hogy még a marhából is embert csinálnak. Van nekünk egy kis bigabornyunk. Felvisze. Hát jó. És valóban is készült, tarisznyát mindent, nyakába vett. Két napig tartott, míg följött Pestre. Nagy nehezen megtalálta az egyetemet. Volt előtte egy lámpa, oszlop, kikötötte a bimbót, és akkor elköszönt, hogy na bimbókám, tanulj, farára csapott, tanulj, hogy ember legyen belőled. Egy idő múlva azt mondja Borinének, a feleségének, de megnézem már ezt a bimbót, hogy mi lehet belőle. Már tudta, hogy hol van az egyetem. Bement, hát ott a portán rengeteg fiatal volt, ezt azt kérdezték a portásról, ő is oda ment, hogy bimbót keresem, másik emelet egy. Hát megtalálta azt is, ki volt írva. Dr. Bimbó István egyetemi tanár. Becsengetett, és akkor tanár úr kinyitotta, nyakába volt, hogy bimbókám, ilyen ember lettél, hú, örült neki minden. Szegény tanár úr csak állt, és fölfejtette magáról az öreget, és elkezdte szídni, hogy maga ilyen olyan parasztember, meg minden percegig szitta a bácsit. Ő perc csak ott a kalapját gyűrögett az ajtóba, és mikor a tanár úr abba hagyta, azt mondta, jó, csak azt akartam mondani, hogy anyád megint bikabornyút ellett.
Na. Kanonok atya, annyira jó látni ezt az életvidámságot, ezt a tenni akarást, meg ezt az aktivitást hallani, amit most is 90 évesen tesz az egyházközségek szolgálatáért. Mi ad erőt kanonok atyának?
Hát az ad erőt, hogy még van feladatom. Mert ha már semmi se lenne, de az, hogy találkozom, én szeretek a hívekkel találkozni. Az egy csodálatos dolog, kevesen értik meg, hogy kiállni az oltárhoz, a szószékre, és mindenki ránéz az emberre. Várnak valamit. Az egy nagyon felemelő dolog. Erre készülni is kell. Én ezt nagyon szeretem. A lábam már nem olyan jó. Nehezen járok. Nehezen állok. De mikor az oltárnál vagyok, nekem sem bajom nincs. Odáig kimenni nehéz, meg visszamenni is nehéz, de mikor ott vagyok, akkor már rendben van.
Papír nélkül prédikál?
Csak papír nélkül. Kiviszem néha a cédulát, a bázlatot kiviszem, sokszor nem is azt mondom el, már volt olyan is, hogy eltévesztettem, nem arra a vasárnapra készültem, és felolvassák a Szentírásra. Na de ebben a korban az ember már azért csak ismeri azt, amiről beszél, illetve hát amiről lehet beszélni, úgyhogy még sikerült megoldani mindent. Hát különös akkor vagyok jó, hogyha süt a nap. Ha esik az eső, akkor egy kicsit lehangoltabb vagyok. Ez azt hiszem mindenkinél így van. Na most van egy pár mondókám, azt úgy elmondom, amit gyerekeknek mondtam valamikor, de most már elmondom az ő híveknek is. De az egyik Sajó-Szentpéternek történt, hogy honnan szereztem ezt a mondókát, azt nem tudom. Nem voltam ott a litánián, még akkor vasárnapi litánia volt, az asszonyok tartották, kijöttek a litániáról, én akkor odaértem, és beszélgettem velük, és akkor elmondtam nekik ezt a kis mondókát. Csízik, Istenbe bízik, ezért hízik, mert mindaz, aki hízik, Istenbe bízik, mint csízik, mert csízik is, Istenbe bízik, ezért hízik. Csak néztek rám az asszonyok, mert mellette már csízik néni, én nem vettem észre, azt hittem, hogy az ő uráról mondom, pedig ez csak egy mondóka volt. Aztán szeretem az elköszönést ugye többféle módon elmondani. Először is ugye katolikus módon így köszönjük, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Laudétur Jézus Krisztus in eternum, amen. Gelovce Jézus Krisztus in evikájt, amen. És Sia Lodato Jesu Christo. Sempre Sia Lodato. Honnan van a Sia? Köszönés. innen. Az olaszok így köszönnek, hogy legyen dicséret Jézus Krisztusnak. Szia, Lodátus Jézus Krisztus, innen származik a szia. Legalábbis az én felfogásom szerint. Ezt már sokan elismerik, de vannak olyanok, akik mondják, hogy hát nem úgy. Beszéltem való olaszsal, azt mondta, hogy így jó.
Azon gondolkodtam, hogy mit kívánhatnék Kanonok atyának. Én azt kívánom, hogy ugyanezzel a derűvel, ahogy most ebben a beszélgetésben én éreztem magam, meg Kanonok atyát, ugyanezzel a derűvel, jó egészséggel, még nagyon sokáig tudja szolgálni a jó Istent és a híveket. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, és akkor befejezem. Kegyes gráciájukba és jó indulatukba ajánlom magamat, imáikat kérve, magamért megajánlva, őszinte mi tisztelettel, soha nem múló szeretettel, a boldog viszontlátás kellemes reményébe, Somori János nyugalmazott plébános.
Kedves hallgatóink, Somodi János kanonokkal Papp Ildikó beszélgetett.
Te vagy a fényes hajnali csillag, szemei tűzlángok. Út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó. Man.